60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A decemberi adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Mai adásunkban három könyvismertető beszélgetést hallhatnak. Elsőként folytatjuk a múltkori adásban elkezdett szellemi tornák történetét, majd ezt követi egy vérbeli sportoló most megjelent könyve. Ezután részesei lehetnek egy hiánypótló magyar művészeti monográfia megszületésének. A következő beszélgetéshez, a művészetekhez kapcsolódva, egy kis sétára és bemutatóra hívjuk Önöket a 11. kerületben most megnyílt különleges közösségi térbe. Befejezésként, hogy életünk valamennyi szintere képviselve legyen, szerkesztőtársunk segítségével egy multifunkcionális műhelybe látogatunk. Jó szórakozást kívánunk ez évi utolsó magazinunk tartalmával. Kezdjük a legidőszerűbb és számunkra legkülönlegesebb rendezvénnyel, a holnap átadásra kerülő Nobel-díjjal. A Nobel-díjasok nevét október elején jelenti be az alapítvány, a díjátadót pedig minden évben, december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján tartják Stockholmban, ahol az orvosi, a fizikai, a kémiai, az irodalmi és a közgazdasági Nobel-díj kitüntetettjei 16. Károly Gusztáv svéd királytól veszik át az elismerést. Ebben az évben két magyar díjazottnak örülhetünk. A 2023-as évi díjazottak között van Karikó Katalin biokémikus, aki az orvostudomány területén a koronavírussal kapcsolatos kutatásokban ért el úttörő eredményeket. A vakcinák természetéhez fűződő felfedezései a jövőben forradalmasíthatják a rákos megbetegedések gyógyítását is. A másik magyar díjazott Krausz Ferenc fizikus, aki kutatócsoportjával a lézertechnológia segítségével érzékelhetővé tette az elektronok atomok közötti mozgását. Ezt a felfedezést az infravörös spektroszkópia fejlesztésére felhasználva orvosbiológiai alkalmazásokra is lehetőséget ad, vagyis a vérminták összetételének mérésével a betegségek korai stádiumban is felismerhetővé válnak. Nagyon örülünk sikerüknek! Az előző adásban elhangzott Kéri Gerzson matematikus könyv bemutatója. 65 év legtehetségesebb matekos diákjai. A matematikai diákolimpiák magyar versenyzői 1959-2023 című könyvről. A következő kötetben szerepelnek a fizikai, informatikai, kémiai és biológiai diákolimpiák résztvevői. A beszélgetés egybe tisztelgés a Nobel-díjas Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus, valamint a magyar diákolimpiák résztvevőinek teljesítménye előtt. 2023. december 9-én a rangos díj átadását megelőző napon. Hallgassák meg a szellemi olimpikonokról szóló eddigi kutatási adatokat. Előző adásunkban Kéri Gerzson matematikussal beszélgettünk, aki 65 év legtehetségesebb matekos diákjairól írt könyvet. Úgy tudom, hogy készül egy következő könyv is, az előzőnek a kibővített példánya. Kik a kibővített könyv szereplői a korábbiakon kívül?
A nemzetközi diákolimpiák résztvevőin kívül a hazai országos versenyeken sikeres egykori diákok is, így például Sós Vera és Prékopa András. Őket kettőjüket tekintem egyébként a mestereimnek, ezért tiszteletből emeltem ki a nevüket több más világhírű magyar akadémikus matematikus közül. Akkor itt említem még tiszteletből két gimnáziumi tanárom nevét is, akik rajtam kívül több más a tanulmányi versenyeken sikeres soproni diák tanáraként szerepelnek a könyvben. Auteri Déva matematika tanár és Légrádi Imre fizika tanár. Mivel úgy vélem, hogy a nemzetközi és országos szintű fizikai és informatikai tanulmányi versenyeken legjobban szereplő diákok, szükségszerűen kiemelkedő matematikai tehetséggel rendelkeznek, ezért beillesztettem ebbe az anyagba a nemzetközi fizikai diákolimpiák magyar csapatainak a tagjait, a nemzetközi informatikai diákolimpiák magyar csapatainak a tagjait, az Eötvös Loránd fizika verseny díjnyertes versenyzőit, valamint a fizika OKTV-n és informatika OKTV-n első helyezést elért diákokat. Így aztán sok érdekes személyiséggel bővül a készülőkönyv, köztük egy Nobel-díjas tudóssal és egy Oscar-díjas szakemberrel is. Fizika OKTV és Eötvös verseny győztese volt a Móri Táncsics gimnáziumban 1980-ban érettségizett, idén fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Krausz Ferenc. A diák korábban matematikusként sikeres Arany Dániel versenyen és matematikai OKTV-n dobogós helyezett Perlaki Tamást, pedig a filmgyártással kapcsolatos informatikus mérnöki tevékenységéért 2009-ben technikai Oscar-díjjal tüntették ki. Feltétlenül említést érdemel egy 1982-ben Debrecenben érettségizett. Előző évben a matematikai OKTV-n első díjas diák Bali János, aki a zenei pályát választva ismert fuvola és furia művész lett, és emellett zeneoktató egyetemi docens is. Arany Dániel verseny helyezettje volt az 1978-ban Zalaegerszegen érettségizett Kamondi Zoltán, aki filmrendezői minőségében vált ismerté.
Krausz Ferencet már említetted. A másik friss Nobel-díjas magyar tudósról, Karikó Katalinról nincs valami mondani valód?
Utána néztem, hogy Karikó Katalin a kisújszállási Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett 1973-ban. Ott megnyert egy helyi biológiai versenyt, viszont biológiai diákolimpia akkor még nem volt. 1990-ben rendezték csak meg az elsőt. Biokémiai kutatásairól kevésbé ismert, hogy az egyik gimnáziumi tanára is megfertőződött Covid-dal a járvány kezdeti szakaszán, és Karikó Katalintól kapott gyógyszerek segítettek a felépülésében. Végül beszélni szeretnék két másik magyar hölgyről, akik matematikai versenyeken szerepeltek jól. Egyikük Ajka Jadrien, aki az 1981 évi Arany Dániel versenyen második díjas volt. 1983-ban érettségizett a budapesti Fazekas gimnáziumban. A biológus szakmát választotta hivatásául, közelebbről botanikus és tájökológus foglalkozású. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézetének az egyetemi docense. A másik szintén Arany Dániel versenyen, de jóval később második díjjal jutalmazott Gárdonyi Csilla, aki jelenleg az Óbudai Egyetem ipari formatervező szakos hallgatója, junior világbajnok és többszörös magyar bajnok tájfutó.
Jó volna, ha mesélnél valamit a nemzetközi matematikai diákolimpiák történetéről és lebonyolításáról is.
Nem csak a matematikai, hanem más tárgyak nemzetközi diákolimpiáinak a történetét, magyar vonatkozás eredményeit is átnéztem. Időben a matematikai olimpiák sora kezdődött legkorábban. Románia volt a kezdeményező. 1959-ben matematikai versenyre hívták meg a szocialista tábor 88 középiskolás diákját Brassóba. Ez volt az első nemzetközi matematikai diákolimpia, amelyen 7 ország mindössze 52 versenyzője vett részt. Az országonkénti 8 fős létszámot 1979-ig tudták tartani a diákolimpiák szervezői. Viszont ekkor már olyan sok ország jelentkezett részvételre, hogy a létszámot előbb 4-4 főre csökkentették, majd 1983-tól 2023-ig egyformán 6 fő vehetett részt egy országból. Az összes résztvevők száma 2023-ban így is 618 versenyzőre duzzadt. Fizikából 1967-ben rendeztek először diákolimpiát, amelyen országonként akkor 3 fő vehetett részt. 1969-től 2023-ig a versenyzők megengedett száma országonként 5 fő volt. 3 további természettudományos diákolimpián, az informatikai, kémiai és biológiai olimpián országonként 4 fő részvétele engedélyezett. Ezek eszközigényessége jóval nagyobb, mint a matematikai diákolimpiáké, gondolom, ez is lehetett az oka a 4 főre történő korlátozásnak. A matematikai diákolimpiákhoz hasonlóan ezeken is kezdetben csekély, majd évről évre egyre több résztvevő volt. 2023-ban, vagyis idén, a versenyek összlétszáma a fizikai diákolimpián 268, az informatikai diákolimpián 354, a kémiai diákolimpián 348, a biológiai diákolimpián 293 volt. Az arany, ezüst vagy bronzérmet nyert magyar versenyzők száma idén a matek diákolimpián 6, vagyis az összes magyar versenyző valamilyen érmet nyert, a fizikain 5, vagyis szintén az összes magyar, az informatikain 6, 8 magyar versenyző közül, mivel itt az a szokás, hogy a rendező ország 2x4 versenyzőt indíthat, és Szegeden volt az idei diákolimpia. A kémiai olimpián érmes magyar versenyzők száma idén 4, vagyis itt is az összes magyar, a biológia diákolimpián szintén 4, vagyis szintén az összes magyar. A felsorolt diákolimpián tehát a magyarok összesen 25 érmet szereztek, ebből 2 volt arany és 9 volt ezüstérem.
Az országok közötti versenyben hogyan szerepelt Magyarország a tudományos diákolimpiákon?
Hivatalosan nincs országok közötti verseny, mégis sokan minden évben kiszámolják. Ilyen értelemben a matematikai diákolimpián a kezdeti években Magyarország sokszor került az első helyre, az utóbbi években viszont mindig a kínai diákok voltak a legjobbak. Úgy tűnik, őket már lehetetlen megelőzni. Azt hiszem, a többi tantárgyák olimpiáján is szinte mindig a kínai diákok voltak összesítésben a legjobbak az utóbbi években.
Kedves Kéri Gerzson, jó munkát kívánok a további kutatáshoz és a következő évek diák olimpikonjainak feltérképezéséhez. Ámen Zsókát hallották. Következő interjúalanyunk könyve bekerült a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség Sport Média Díj válogatására is. Ezúton is gratulálunk a szerzőnek.
Szentendre egyik legszebb részén Pismányban lakik Balogh Zoltán. A judó, a cselgáncs nagy mestere mögött igen gazdag sportolói múlt áll. A most megjelenő könyvének címe a Kapáslövés, aminek történeteit, témáit szintén a sportból merítette. Jelképes az a helyszín, ahol él. A háza ablakából, a teraszról ellát a Duna túlsó oldalára, Váctól egészen Dunakeszig. Szinte a lába előtt hever az egész világ. Ezt érthetjük szó szerint, és képletesen is. A maga életében mit jelentett a sport? A
sportot tulajdonképpen családi örökségként kaptam. Apám futballista volt, és tulajdonképpen beleszülettem a sportba, pálya mellett nőttem föl, de utána 6 és 10 éves korom között futball mellett kézilabda, torna, asztali tenisz, amit csak el lehet képzelni, azt kipróbáltam, gyakoroltam.
Mindez Debrecenben?
Mindez Debrecenben, és 1977. januárjában találtunk egymással judóval, és azóta nekem 27 éves koromig az életemet jelentette, versenyzőként, edzőként, vettem részt a judóban. Japánból származó küzdősport. Jigoro Kano nevéhez fűződik a sportág létrehozása, és itt dobások és földharc ötvözi.
Ez egy önvédelmi sport.
Hát inkább versenysportnak nevezném. Itt már amellett, hogy a hagyományokat, a távol-keleti hagyományokat a mai napig hordozza a sportág, de ez már ez egy eredménycentrikus versenysport, és nem csak küzdelem van, hanem vannak formagyakorlatok is, katagyakorlatok, de hát engem a versenysport része érdekelt, és érdekel a mai napig. Dobások, földharc, itt viszont nincs ütés, nincs rugás.
Tehát ez tiltott?
Tiltott. Karfeszítés földön, ami engedélyezett még, vagy a folytás földön, de ez nem egy olyan, hogy K-t lehet elérni. Itt egyszerűen, ha egy I-pont hajt végre az ember, ez egy hibátlan technikát jelent állásból, vagy földharcban háromféle módon leszorítás, folytás és karfeszítés lehet ezt elérni, akkor vége is van a mérkőzésnek.
A mai napig oktatja ezt, ha jól tudom, vagy edzőként is dolgozik?
Edzőként dolgoztam 27 éves koromig, most pedig a sporthoz egy újságíróiskolának a sportszakmai oktatói munkája köt. Most tanítom a különböző sportágakat, beszélek, mesélek róluk, vajnokokról, szabályokról, legendás történésekről, tehát tulajdonképpen maradtam a sport mellett, ahogy mindig is maradtam, mert előtte pedig sportújságíróként dolgoztam 20 évet. Tehát a sport a születésemtől nagyon úgy néz ki, hogy a halálomig végig fogja kísérni az életemet.
Mit ad magának a sport?
Én a sportra művészetként tekintek. Ez a mozgás és a pillanat művészete. Mint ahogyha a néptánc vagy a balett művészet, hát akkor a sport miért ne lehetne az? Nekem rengeteget ad a sport, katartikus élményeket, példaértékű emberi teljesítményeket. Szóval mellette természetesen érdekel a kultúra, kultúrának több ága, formája, de a sportban ott úgy érzem magam, mint hal a vízben, tehát az az én igazi közegem. És most már gyakorolni nem tudom, mivel ülök a kerekesszékben, de nézni, írni róla, véleményt alkotni, az megy így is.
Az írás mikor kezdődött? Az írás szeretete?
A balesetem után, ami 92-ben történt, augusztusában, ott volt egy 4-5, vagy akár 6 depressziós év, az kemény volt. És utána az egyik barátom is beajánlott egy debreceni, akkor induló webes portálhoz, és akkor ott kezdtem el először hírszerkesztőként dolgozni, aztán interjúkat készítettem, jegyzeteket írtam, kis színes anyagokat, ökölvívó egyesületeknek készítettem a kommunikációs anyagait, a sajtóanyagait, ketrecharc szervezeteknek, küzdősportgálák kértek fel utána, hogy az esemény sajtófőnöki munkálatait végezzem el, írja meg az anyagokat, és a tévé közvetítések alatt ezeket olvasták a szakértők, akik ültek ott a ring mellett.
És ez a mai napig azért tart, ugye?
Hát most éppen szabadúszó vagyok, de ami igazán a legfontosabb számomra, az a Presti Sportnak ez egy havi képes sportmagazin volt, sajnos csak múlt időben beszélhetek róla, 2013-án indítottuk, szeptemberében indítottuk útjára, és az 9 év folyamot élt meg, 96 lapszámot, és az ország egyik legszebb sportmagazinja volt, arra nagyon büszke vagyok a mai napig, és olyan kitűnő kollégákkal dolgozhattam együtt, mint a Kovács István, az olimpiai bajnok ökölvívó, a Csisztus Zsuzsa, a Borbé Zoltán, aki az ügyészség szóvivője is volt, a Hegyi Iván, Vámos Tamás, sorolhatnám a kitűnőbbnél kitűnőbb újságíró kollégákat.
A Kapás lövés, ez a címe a kötetének, ami majd most fog megjelenni. Ez egy novellának a címe, és ez adta az ötletet, hogy egy egész könyvet szerkesszen köré.
2021. májusában jött ki az utolsó Presti Sport szám. Én addig nem írtam novellák, a szerkesztői előszóban, előszavakban igyekeztem olyan előszót írni, ami azért úgy karcolgatja a szép írást a aktuális lapszámhoz kapcsolódó témaként, de annyi volt a munka, hogy nekem nem volt időm arra, hogy én még a saját tervezett írásaimmal foglalkozzak. Tehát ha nem szűnik meg 2021. májusában a Presti Sport, akkor valószínűleg nem beszélgetnénk most itt, mint leendő első kötetes szerző, mert nem lett volna erre időm. Én az eltelt 2,5 évben írtam a novelláimat, raktam össze a kis történeteimet, és mivel a Kapás lövés a tavalyi AIPS, ez a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség média díja, ennek van egy pályázata, és ott a színes írás kategóriában eljutottam a hosszú listára, és erre nagyon büszke vagyok egyfelől.
Gratulálok, és ez egy
köszönöm szépen.
Elismerés.
Másfelől pedig a több novellát is írtam már előtte és utána is, és ezeket a Kék Európa Stúdió szerkesztőivel kötetté rendeztük.
Milyen témákat dolgoz föl? Gondolom, hogy a sport és a sport szeretete az megmarad ezekben a novellákban is, mint téma.
Van, amikor abszolút a sport a főszereplő, mint egy látássérült dzsúdós esetében egy olimpiai, paralimpiai mérkőzés sorozat, amelynek a végén eljut a bronzéremig. Olyan is van, hogy egy határon túli magyar dzsúdós, tündöklő tehetségű magyar dzsúdós életútját követi figyelemmel, aki a magyarsága miatt azért nem biztos, hogy mindig abban a pozícióban volt, hogy ő román sportolóként kiteljesedhessen. Ez egy igen tragikus és súlyos történet. Van, amikor egyszerűen csak két sportoló ember romantikus szerelméről szól a történet, de olyan is előfordul, hogy egy volt ökölvívó, Európa-bajnoki érmes ökölvívó nem a ringben kapja a legnagyobb pofonokat, hanem később az élettől, a saját fiától. Két részre bonthatjuk a kötetet, 24 hagyományos novella szerepel benne, utána pedig van 19 az én idők fejezetben, 19 olyan írás, amelyik rólam szól. Tehát ezek abszolút önéletrajzú, ikletésű történetek vagy történetecskék, nem túl hosszúak, ezek ilyen szilánkok az életemből a régebbi részéről, mert én két életben határozom, vagy két életszakaszban határozom meg az én eddigi életemet, van az első, a 27 évig terjedő, és van a második életem, ami egy zuhanással kezdődött, amikor lezuhantam egy magaslati edzőtáborban egy hídról, és ebben az én idők ciklusban van előtte és utána is történet. Tehát ez egy olyan pont az életemben, ami úgy kicsit ketté vágja.
Mit jelent önnek a humor?
Azt hiszem, hogy az nélkülözhetetlen. Tehát hiába ülök 30 éve kerekesszékben, és a 31, szokták mondani, hogy olyan jó kedvem van, meg optimista vagyok. Hát azt hiszem, ha nem lenne, meg ez nem belülről jönne, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetben lennék.
Kiegyensúlyozott, derűs, életigenlő.
Ennek a legfontosabb tartó pillére az a feleségem. És hát engem ő tart meg az életben, tehát az ő odaadása, ami nekem, amiatt vagyok tulajdonképpen ilyen kiegyensúlyozott, plusz mellé tegyük oda, hogy én családban élek, kerekesszékes társadalomban elég ritka, tehát sokan élnek otthonban, vagy kicsit rosszabb körülmények között, de itt van a mellettünk lévő házban a lányok családja, két unokával.
Teljes életem.
Én abszolút jól érzem magam itt, és a kiegyensúlyozottságot gondolom, ez jelentheti, vagy ez látszik rajtam.
Meg az a szeretet, amivel körülveszik. Balogh Zoltánnal Torda Judit beszélgetett.
Itt ülünk a Kieselbach galériában, a beszélgető társam Kolozsvári Mariant művészettörténész. Most miért éppen Szőnyi István került fókuszba?
Kieselbach Tamással gyakran beszélgettünk arról, hogy az ő, mondjuk azt, hogy elhivatottsága, hogy olyan könyveket adjon ki, amelyek csökkentik azokat a fehér foltokat, amivel a magyar művészettörténet írás adós. Így került szóba Szőnyi István is, ugyanis a megjelenő kiadványban ugye ez a három kötetes, hatalmas, 14 kilós Szőnyi István monográfia.
Én még ilyet életemben nem láttam.
Gyakorlatilag a legtöbb világhírű festőművészről az országok megjelentetnek ilyet, Michelangelo-ról vagy Leonardo-ról.
Magyar festőnek van már hasonló?
Egyáltalán
ez az első és egyetlen.
az, amelyik ilyen hatalmas. Szőnyi is azért került sorra, mert nagyon jelentős festőművész, és ennek ellenére, amikor a róla megjelent kis vékonyka kiadványokat sorba tettük a könyvespolcon, akkor jelentőségéhez mérten nagyon csekéke helyet foglaltak el. Ráadásul ugye összeszámoltuk, a tizenvalahány kiadványban 456 fotó található, a most megjelenő három kötetes műben pedig 4500, úgyhogy ez hatalmas különbség.
Ez egy komoly nyomozó munka lehetett.
Ó, hatalmas munka.
Körülbelül hányan vettek részt, és hogyan valósulhatott ez meg, mert ez fantasztikus vállalkozás.
Igen, hát egyrészt ez Kizambok Tamás megszállottságát mutatja, aki ezt az egészet ugye finanszírozza és végigviszi. A legkiválóbb magyar művészettörténészek írták a tanulmányokat, de egyébként a könyvet nagyon kevesen csináltuk. Varga Csaba grafikussal, Mester Dórával együtt raktuk össze. A képanyagot Kizambok Tamás állította össze, az ő elképzelését és látásmódját tükrözi a képeknek az egymás utánisága.
Milyen koncepciót követtek a szerkesztésben?
Eredetileg Kizambok Tamás elképzelése az volt, hogy egy nagy vastag kötetet készítünk.
És aztán belőle három.
Igen, egyre növekedett a dokumentum mennyiség, és egyre érdekesebb témák kerültek elő. Akkor döntött úgy, hogy akkor legyen egy szövegkötet, meg egy képkötet, és amikor a képkötetet elkezdte összerakni, akkor derült ki, hogy nagyon nehéz válogatni, mert ugye két eshetőség van. Vagy mondjuk így egyszerűen fogalmazva, ugyanazt a 456 képet reprodukáljuk, ami az eddig megjelent kiadványokban is látható volt, vagy pedig ezt jelentősen kibővítve bemutatjuk azt is, amit eddig a közönség soha nem látott. Ráadásul olyan része is van a kiadványnak, amikor témák szerint válogattuk össze például a festményeket vagy a grafikákat, tehát Szőnyi István és a zene, akkor Szőnyi nagyon szerette az állatokat, akkor összeválogattuk kutya, a tehén ábrázolásokat. Nagyon érdekes, hogy fotón megmaradtak olyan részletek, például, hogy megy az ökörfogat, és mellé lehetett rakni, hogy azt hogyan festette le, hogyan ábrázolta, és nagyon érdekes látni, hogy a valóságból hogy alakul át a valami festményé.
Tényleg izgalmas. Nagyon... A kronológiát mennyire követi?
Nyilvánvaló, hogy a tanulmányok is kronológiában
vannak.
Tehát
a keret azért a kronológia, hát ezen igen, belül tematika.
Igen, tehát a tanulmányok azok nagyjából kronológiában vannak. A képkötetnél meg nem túl szoros, de egy viszonylagos időrend működik, de ezen belül nem csak az időrend számít, hanem a téma is, az aktok után esetleg jön a tájábrázolás, az átfolyik egy interjőr ábrázolásba, tehát nagyon érdekes lapozgatni
tehát
a könyvet.
Akkor az elvet is érdemes figyelni,
persze,
mert nagyon pontosan tanulságos. Tehát akkor időrend, tematika.
Igen, és a stílus is
összehangolja.
Igen, amiatt nagyon kellemes ezt lapozgatni, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. A könyvnek az érdekessége az is, hogy ilyen kis apró írásokkal is színesítettük. Tehát olyan résztémákat, például Szőnyinek a zsidómentő és második világháború alatti embermentő tevékenységéről, amiért megkapta a világigaza kitüntetést, vagy akár a második világháború alatt 18 évesen elhunyt fiáról, aki ennek kapcsán vesztette életét. Akkor Szőnyi Zsuzsáról, a lányáról kevesen tudják, hogy Szőnyi István Major Gizivel együtt a éhező művészek megsegítésére aukciókat rendeztek. Előkerült egy olyan anyag, ami eddig még sose volt látható, Szőnyi István magánéletéről, milyen volt egy gyerekzsúr a Szőnyi házban, mit kaptak a gyerekei 1932 karácsonyán.
Tulajdonképpen szórakoztató.
Így van. Például, hogy Népstadion úti föld alatti megállójába Bernát Aurellal Szőnyinek egy freskót kellett kivitelezni. Egy idős kolléganőnél előkerültek ennek a munkának a hivatalos iratai, és így ebből lehet megtudni, hogy ebből a freskóból gyakorlatilag miért nem lett semmi, és nagyon jó képet ad az akkori világról.
Ezek már az 50-es évek.
Így van.
Elég jól átvészelt Szőnyi István, tárgyképét se festette meg.
Igen, de nem ezért vészelt át, hanem azért, mert másik különlegessége Szőnyinek, hogy nagyon-nagyon jó pedagógus volt, hagyta, hogy a tanítványai úgy fejezzék ki magukat, ahogy akarják. Nem véletlen, hogy világhírt futottak be, például Hantai Simon vagy Reg Judit is, de ugyanígy most egyik legnagyobb magyar festőművész Keserű Ilona is, a ország is a tanítványa volt. Tehát fölismerte a tehetséget, és segített abban, igen, hogy kibontakozzanak. És ez kevés pedagógusnak a sajátja, mert van olyan festőművész, aki saját maga, mondjuk klónjait neveli ki, és nagyon sokára, vagy esetleg sohasem tudnak a tanítványok a mesterük bűvköréből vagy stílusából kikeveredni.
Kiolvasható az ő művészetéből is, hogy milyen lelkiséget képvisel. Nem véletlen szerintem, hogy Zebegényben üt tanyát képletesen, és igen, hogy életének jó részét ott tölti.
Igen, gyakorlatilag 1923-ban ismerkedik meg a feleségével, Bartóki Melindával, aki a földművelésügyi államtitkárnak a lánya, és nekik van Zebegényben egy nyaralójuk, amit a fiatal házasok megkapnak. Egy hatalmas kert tartozott a házhoz, és bármelyik szegletén állt meg ennek a kertnek, körbenézett, látta a Dunakanyart, csodálatos képkivágatokat talált, és csodálatosan tudta ezt megfesteni. Neki köszönhető, hogy kialakult egy kör, akik szerettek oda járni, Medvecki Jenőtől kezdve Berény Róberten át, és hogy ez a zebegényi festőiskola gyakorlatilag a mai napig is megmaradt.
Egy emlékmúzeum.
Háza megmaradt, milyen körülmények közt élt, az nagyon jó nyomon követhető. Nem csak kiváló festő volt, nem csak kiváló pedagógus, etikailag fedhetetlen, egy olyan iránymutató ember, hogy tényleg példát lehetett venni róla. Gyakorlatilag egész élete során elismerték, és kedvelt festője volt mindegyik korszaknak.
Próbálkozott technikákkal, mert nem csak olajjal festett.
Nyilvánvaló, a könyvben látható mind a 250 részkarca, amit készített. Nagyon érdekes, hogy így mentette meg a II. Világháború idején az embereket, pont ezzel a kiváló részkarcoló tudásával, ugyanis a lánya kémikus volt, és ő a hivatalos papírokból kiszedte kémiai úton az eredeti írást, és Szőnyi pedig részkarcolva csinálta meg a pecséteket, az aláírásokat, és a többi családi közreműködéssel gyártottak hamis iratokat.
De kiváló grafikus is volt.
A könyvben lehet látni, hogy fantasztikus freskókat és szekkókat készített, például a Csepeli Posta Hivatalnak a freskója is az ő nevéhez kötődik, vagy a Győri Szent Imre templomnak a freskóját is ő festette.
Úgy gondolja, hogy ez most már a teljes életművet felöleli, vagy még mindig vannak lappangó művek, amelyek nem kerülhettek elő?
Egyértelmű, hogy egy ilyen hatalmas életműnél mindenképpen maradtak ki képek, amiket esetleg nem találtunk meg, és később majd felbukkannak.
Az is cél, hogy ez a kiadvány eljusson művelődési kulturális intézményekbe, iskolákba.
Kizárólag Tamás több mint 400 könyvet fog eljuttatni könyvtárakba, hogy minél többen hozzáférjenek.
Így lesz szörnyű mindenki.
Így van.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Kolozsvári Marianna művészettörténésszel Somogyi Ágnes beszélgetett.
A Bartók Béla úton létezett évtizedeken keresztül egy fodrászat, és amikor megszűnt, akkor megszoktuk, hogy üresen áll az épület, és egyszer csak azt láttuk a környéken, hogy elkezdődött valami mozgolódás. És akkor neki kérdezték az ismerősek egymást, hogy tudtok valamit, és nagyon nagy titok volt körülötte, de ez a titok ez október végén, november elején megoldódott, azzal, hogy nyílt egy Autistic Art galéria, ami nekem egyből fölkeltette a figyelmemet, mindjárt próbáltam bekukucskálni, és itt csak annyit láttam, hogy pólók rognak, és úgy semmi többet. amikor is, hát úgy döntöttem, hogy én nekem itt utána kéne járni, hogy mi is van. Így kerültem ide, és most beszélgető társam Kovács Henriett, akitől meg is kérdezem, hogy jó volt az én benyomásom, hogy ez a cím, ez az autistákra utal valahogy?
Igen, pontosan az Autisztikárt Alapítvány azt takarja, hogy autista fiataloknak szeretnénk segíteni, művészet, a design, az egyediség által. Pontosan van egy ilyen szlogenünk is, hogy a design összeköt. Az a lényeg, hogy azokat az embereket, akik az autizmusban nem érintettek, semmiképpen sem szeretnénk első körben azzal terhelni, hogy az autizmus iránt érdeklődjenek, hogyha nincsen ugye érintettségük, hanem pontosan a különböző termékeinken, a művészeti alkotásainkon keresztül szeretnénk őket bevonzani. Szeretnénk, hogyha először a 11 lakóotthonban élő fiatalok alkotásainak a szépségét látnák meg.
Most, bocsánat egy pillanatra, mert én azt mondtam, hogy ez egy galéria, és ön pedig egy alapítványról beszél.
Igen.
Ez két külön történet?
Nem. Ezt az Autistic Art galériát az Autistic Art alapítvány működteti.
És az alapítvány az mit csinál?
Igen, az alapítványnak a missziója olyan autista fiataloknak a támogatása, akik önálló életvitelre nem képesek, egyéb értelmi fogyatékosság is terheli az ő létüket, és lakóotthonokban élnek. Ma Magyarországon 11 olyan lakóotthonról tudunk, ami konkrétan egyértelműen és csak autista fiatalok lakhatását biztosítja, és mi pedig 2006 óta azt a feladatot vállaltuk fel, hogy ezeknek a lakóotthonoknak a működését segítjük. Volt több lakóotthon is, konkrétan 15 2006-ban, amikor az Autisztik Árt Alapítvány létrejött, de sajnos azóta már 4 megszűnt, aztán utána született egy új. Tehát az a lényeg, hogy a mi feladatunk az, hogy ezeknek, akik megvannak, ma léteznek, és ezt a nagyon, nem is tudom, nehéz munkát vállalják, hogy ezeknek a fiataloknak biztosítanak életet életük végéig, ezeknek az otthonoknak a működését mi biztosítsuk.
Ezekben az otthonokban egyrészt az, hogy ugyanazok laknak-e, mint az alapításkor, másrészt pedig, hogy milyen korúak.
Ezekben az otthonokban a 16. életévüket betöltött fiatalok költözhetnek, és akkor itt maradhatnak életük végéig. Tehát ez, amikor is ők lakóotthonokban élnek, ez nem jelenti azt, hogy a szülőkkel, a családdal a kapcsolat megszakadna. Tehát nekünk sokszor kell azt a buta vádat, vagy arra reagálnunk, arra a vádra, ami szerint a szülő lemond a gyerekéről. Nem ez történik, hanem ő már előre gondolkodik az életnek arra a szakaszára, amikor ő már nem lesz. Amikor ő szülő meghal, akkor vajon mi lesz az ő egyébként teljesen tehetetlen, fogyatékos gyermekével?
Mert nyilván akarja is, hogy leváljon és önállóságon.
Pontosan. Ez az egyik dolog, a másik meg tényleg az, hogy tudja, hogy ezt nem teheti egyetlen családtagra sem ezt a terhet, az ő nevelését, tehát ezért keres egy lakóotthon számára, ahova tehát, ahogy említettem, 16. életévét betöltve beköltözhet, és ott maradhat élete végéig. Ha mondjuk a szülő úgy dönt, hogy mégis kiveszi onnan, átviszi egy másik otthonba, ez előfordulhat. Vagy hát az is előfordul, hogy maguk a lakóotthon vezetői kénytelenek a szülővel felvenni a kapcsolatot, és azt mondja, hogy sajnos el kell, hogy vigyék a gyermeküket, mert annyira esetleg rossz hatással vannak a többiekre, amitől egy egész csoportnak az energiája borulhat, de ebből viszonylag kevés van.
És az hogy van, hogy ott van velük... Bocsánat, a szóért, hogy egészséges felnőtt is.
Ott van velük.
Hányan laknak egy ilyen?
Ennek a 11 otthonnak a mérete teljesen egyedi, eltér egymástól. Van olyan lakóotthon, ahol mindösszesen 8 fiatalt látnak el, de van olyan, ahol több telephelyjel működnek, és ezáltal 50-60 fiatalról is gondoskodnak. Mivel ők önálló életvitelre nem képesek, ezért állandóan ott vannak velük a gondozók, a fejlesztő pedagógusok, a különböző terapeuták. És az a nagyon fontos dolog, amikor is ezek a fiatalok bekerülnek a lakóotthonokba, hogy ők ott fejlesztő terápiában is részesülnek. Tehát a meglévő képességeiket szeretnék életben tartani a lakóotthoni dolgozók. Most, hogyha ezt összehasonlítjuk egy otthoni léttel, ez nem biztos, hogy megvalósul. Hiszen ott van egy elfáradt, kiégett szülő, aki kiesik teljesen a szociális térből, nem biztos, hogy úgy tud járni, dolgozni, és vagy szórakozni, tehát arról már az ő esetükben már nagyon sokszor nincs is szó, hiszen folyamatosan, tehát reggeltől estig a fiatalt segítik, odafigyelnek rá, ápolják őt. Főleg ez 16 éves kor után egy nagyon érdekes kérdés, mert akkor tényleg megszűnik ugye az iskolai létet. Onnantól kezdve ezek a családok nem tudnak hova fordulni segítségért. Így viszont, ha a lakóotthonban van a gyermeke, akkor egy kicsit jut ideje magára is. Tehát az a lényeg, hogy a lakóotthonokban vannak szakápolók, és ott vannak a kortársak, A kortársak, akikkel együtt tudnak
tenni. Tehát egy-egy otthonban hasonló korúak vannak?
Persze, itt van eltérés az életkor tekintetében, de itt leginkább ami hasonló, az ugye az autizmus, az ő állapotuk, és az, hogy ez tulajdonképpen látják azt, hogy nincsenek egyedül a világban, míg hogyha otthon vannak, akkor nyilván el vannak egy picit zárva persze. A világtól. Persze ez abszolút szülőtől is függ, tehát
igen,
nem szabad
általában. Igen, otthon azért a mama kicsi gyereke, akárhány éves is, és ott meg önállóan kell
így létezni. Van, így van, és akkor ezekben az otthonokban megkapják a fejlesztő terápiát, a társaságot, születnek itt szerelmek, barátság, házasságok is, tehát erről is van szó, és különböző szabadidős tevékenységeken is részt vehetnek.
És akkor itt kapcsolódik össze az alapítvány és a galéria.
Pontosan, így van, mert a 11 otthonból 7 otthonban működik egy szabad rajzfoglalkozás, amelyet mi az Autisztikárt Alapítvány finanszírozunk. Ez alatt értjük azt, hogy a különböző eszközöket mi vásároljuk a 7 otthon számára, illetve a 7 otthonban tevékenykedő rajzpedagógus vagy rajzterapeuta, mindesetre kreatív szakembernek a munkabérét mi biztosítjuk. És akkor ezen a foglalkozáson meg részt vehetnek azok a fiatalok, akiknek van kedve. Tehát tényleg az a lényeg, hogy szabad rajz, tehát nincsenek semmire sem kényszerítve, alkothatnak. És akkor olyan csodálatos alkotások születnek, mint ami itt látható a galériában is, amelyekkel mi szeretnénk a többségi társadalmat, a nem autista embereket megszólítani, és megmutatni, hogy milyen szépségeket tudnak ők alkotni. Minél inkább szélesítsük azt a kört, aki az Autisztikárt ügyéhez tud kapcsolódni, sokféleképpen lehet. Lehet úgy, hogy az ember felajánlja az 1%-át például, vagy lehet az, hogy rendszeres adományozást állít be, vagy lehet az, hogy eljön az éves jótékonysági aukciónkra, és akkor ott vásárol különböző kortárs műalkotásokat, dizájntermékeket, és vagy az eredeti autista rajzokat, és bizony lehet úgy is, hogy különböző termékeket vásárolnak tőlünk, amellyel tulajdonképpen az autizmust viszik a saját otthonukba.
De milyen formában jelenik ez?
Ez úgy jelenik meg, hogy ezek az eredeti rajzok, ezek gondos munkával, kiválasztás által kerülnek ezekre a termékekre. Tehát a takarónk, ami most az kollekciónk új darabja, az Kalocsai Nóri munkájából készült, és úgy került ez a tulajdonképpen a zöld borsó főzelék a takaróra. Aztán, hogyha megnézzük a noteszeket, akkor ott is Varga Máténak, Kalocsai Nórinak, Bihari Lacinak az alkotásai kerültek a termékre. Egyébként ez a termékfejlesztés, ez egy nagyon nehéz kategória, de ugyanakkor izgalmas, mert hogy azon szoktunk gondolkodni így a kolléganőkkel, hogy rendben van, hogyha takaróra gondolunk, és milyen grafikát tegyünk rá, akkor gondoltuk, hogy hát, ha könnyebben el tudjuk úgy adni, hogy ez egy piknik takaró, tehát hogy az ember itt szeret mostanában piknikezni, vagy elmenni koncertre, akkor vigyen magával egy takarót, és akkor vigyen magával egy autisztikárt takarót, tehát legyek tudatos, és válaszok olyan terméket, amivel esetleg vissza is adok, jelen esetben mondjuk 11 lakóotthont támogatok.
Hogy kerülnek az alkotások ezekre a pólókra, meg egyéb termékekre?
Ez ilyen abszolút gondos, tudatos döntés alapján, tehát, hogy ha a pólókat megnézzük, ami a nyári kollekciónk darabjait mutatja, akkor olyan grafikákat kerestünk, ami ugye a nyárra jellemző. Most mindenhol, ahol megyünk, limonádékat kínálnak nekünk, tehát vannak limonádéink.
Hát ezek mind az ő alkotásaik.
Ezek mind az ő alkotásaik.
És ezt tudatosan a pólóhoz készítenek? Igen. Hogy megmondják nekik, hogy ilyet szeretnének, hogy ehhez készítsen, vagy pedig egy meglevő valamit használnak.
Persze, meglevő, igen. Mert ahogy említettem is, ez egy szabad rajzfoglalkozás, tehát mihelyest őket helyzetbe hozzuk, mert már erre is volt példa, hogy megkeresett mondjuk minket egy partner, aki azt mondta, hogy nem lehetne, hogy mit tudom én, vitorlásokat rajzolnak a fiatalok, akkor olyan furcsa rajzok születtek, mert őket így nem lehet, hiszen értelmükben akadályozottak, nem lehet őket így befolyásolni. Viszont, hogyha engedjük, hogy ők így szabadon azt hozzanak a papírra, ami az ő fejecskéjükben, a belső világukban van, mert ugye sokan nem is beszélnek, akkor az teljesen más eredményt hoz. Tehát mi mindig a meglévő alkotásokból gondolkodunk és dolgozunk, ami jelen esetben 16 ezer darabot számlál. Tehát itt a hátunk mögött van a raktár, ahol mi ezeket ilyen térképszekrényekben tároljuk, és digitalizáljuk is. Tehát, hogy ugye egy idő után fogalmam sincs, hogy mi lesz ezzel a sok-sok rajzzal, hiszen olyan ütemben nem tudjuk őket eladni, mint amilyen ütemben kéne, hogy a készlet ugye így pörögjön. De szóval ezeket digitalizáljuk is. És akkor így, amikor jön egy ilyen ötlet, hogy most legyen takaró, vagy póló, vagy nem tudom, gördeszka, akkor így megnézzük, hogy így van, pontosan.
És ők hogy viszonyulnak ehhez?
A saját alkotásukhoz.
Tehát nem csak a saját alkotás, hanem az, hogy megjelenik valamilyen formában.
Azért azt kell mondani, hogy a legtöbb esetben nincsen az alkotásukkal kapcsolatuk, mert tényleg értelmileg akadályozottak, tehát súlyosan. És akkor innentől kezdve számára ez a rajzfoglalkozás egy ilyen kellemes időtöltés, közben persze a finom motorikáját fejleszti, az idegrendszerét nyugtatja, tehát valamilyen szinten egy terápia is ez a foglalkozás, de tényleg nem azt mondom, hogy ez egy rajzterápia, mert a rajzterápia ugye az mást jelent, hanem ez egy szabad rajz foglalkozás, aminek vannak terápiás eredményei is, tehát, hogy ők ilyenkor nincsenek korlátozva.
De azt tudják, hogy felhasználják a rajzaikat?
Van olyan fiatal, aki jobban funkcionál, ő neki, ha elviszünk egy-egy munkáját úgy, hogy rajta van például egy pólón, vagy egy noteszen, akkor lehet, hogy felismeri, de az, hogy azt ő nem fogja tudni megérteni, hogy ez azért van, hogy mint több emberhez eljutassuk.
Nem is az a része, csak igen. Az, hogy felhasználják a rajzát.
Igen, tehát azt ők érzékelik némelyik, de tényleg kevesen.
Fantasztikus.
Igen, ez tényleg egy olyan munkahely, amit mindannyian imádunk, akik most itt öten dolgozunk.
Fölfedezték már a környéken?
Nagyon izgalmas, mert ugye valójában az egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy kezdte ezt a beszélgetést, hogy önök itt, helyi lakosok már így figyelték, hogy vajon mi történik itt. Ami azért érdekes, mert mi, aki a felújítást generáltuk és felügyeltük, ezt nem tudtuk észrevenni, mert annyira rá voltunk görcsölve, hogy készüljön már el, ne legyen már olyan csúszás. Hát igazából júniusban kellett volna beköltöznünk, de valójában csak szeptember végén vettük birtokba, mert hát egy felújítás ma nem egyszerű semmilyen szempontból. És pont arra nem tudtunk figyelni, hogy egyáltalán érdekli az itt lakókat, hogy itt mi történik. És még nem vagyunk teljesen készen, mert a különböző ilyen megszólító üzenetek az ablakokra még nem készültek el, már nem sokára elkészülnek, és azt látjuk, hogy sokan így bekukkantanak ide, és nagyon jó, hogy már sokan veszik is a bátorságot, hogy belépnek, hogy mi is van itt, mert ugye az van kírva, hogy autisztikált galéria, és alapvetően egy galériában nem megy csak úgy be az ember, hanem ha van ott valami megnyitó, vagy tudja, hogy van valami esemény, kiállítás, akkor lépnek be. És akkor pont ezek az üzenetek majd ezt szeretnénk, ha szolgálnák, hogy ez több, mint egy galéria, mert itt egy picit az autizmus világával kerülhetnek kapcsolatba, különböző termékeket érinthetnek meg, és esetleg azokat megvásárolhatják. De egyre többen lépnek be, és ilyen hasonló gondolattal, mint amivel ön is érkezett, hogy de jó, hát ez egy olyan sötét hely volt, most meg egy olyan színes, szagos, világos tér lett belőle, amit mi szeretnénk 11. kerületnek egy ilyen közösségi terévé avanzsálni, hogy ide jöjjenek be az emberek bátran, ide szeretnénk különböző eseményeket, workshopokat szervezni, ahol mindig is itt lesz az autizmus, de nem ezt fogjuk fókuszba helyezni.
Hát ez biztos, hogy be fog futni nagyon hamar, és nagyon sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm a beszélgetést Kovács Henriettával, aki egy jól beszélgetett.
Köszönöm én is.
Biztosan felfigyeltek a multifunkcionális szóra. Nos, nem egy technikai szerkentyűt mutat be szerkesztőtársunk, hanem egy sokoldalú, a műhelyébe betérő emberek testi-lelki gondjaival segítőkészen foglalkozó fiatal hölgyet.
Mai vendégem Tomolya Monika, lábápoló. Ezért hangsúlyozom így ki, mert naponta eljárok itt egy üzlet előtt, benézek és látom, hogy egy fiatal csinos nő kezeket ápol, manikűröz, és közben a cégtáblán az van, hogy lábápoló. Kedves Monika, mesélj nekem arról, hogy lettél te lábápoló, és miért a kezekkel foglalkozol legtöbbször, amikor látlak?
Érdekes kérdés. Igazából mind a kettővel foglalkozom. Kézápolással kezdtem a pályafutásomat, és igazából a kézápolós vendégeimnek az igényére lettem én lábápoló, és a cégtáblán csak azért szerepel a lábápolás, mint olyan, mert csak azt szeretném hirdetni az embereknek, hogy lábápolással foglalkozom. És nyilván látják az emberek, hogy van itt egy kézápoló asztal, és dolgozom így is, és ezért van az, hogy vannak ilyen vendégeim is, igen.
Hogy indult a te pályát? Mivel foglalkoztál? Ennek készültél, vagy más volt a kezdeti terv
élete? Nem, abszolút más volt az elképzelés. Én építőiparban kezdtem el tanulni, és amikor érettségire készültem, akkor már én tudtam, hogy a kézápolással is szeretnék foglalkozni, És igazából sajnos az oktatási rendszernek köszönhetően én azt mondtam, hogy én nem megyek egyetemre, és elkezdek vállalkozóként dolgozni. Ugye már ott volt alapból nekem az, hogy van egy kézápoló szakmám, és elkezdtem ebbe tevékenykedni, és azóta is ezt csinálom.
És mi volt az építőiparral? Ezt elhagytad?
Azt teljesen, én egy percet nem dolgoztam benne.
És mi volt az elképzelés, hogy oda kerültél a családba, volt valami indítatás?
Igen, nekem a nagypapám volt építész, és igazából teljesen oda voltam azért a világért, hogy a nagy darúk, meg a sok ember, és sok pici ember mekkora épületeket tud létrehozni.
Bridge, aztán váltottál, és milyen ötlet volt az, hogy végsősen emellett kötöttél ki? Nagyon sok minden van, ami az emberrel kapcsolatos, tehát ha foglalkozol emberekkel, de miért pont ez a lábápolás és a kézápolás volt, ami megtetszett neked?
Én ezt ilyen kiegészítő kis hobbi szinten kezdtem el csinálni, és aztán végül is, mivel hogy az építőipar mint olyan, az kikerült a képből, és mivel volt már egy kézápoló szakmám, ezért nekem teljesen egyértelmű volt, hogy én ebbe akkor most dolgozni is fogok.
Arról mesélj nekem, hogy jönnek itt a vendégeid, és a beszélgetések, miközben dolgozol a kézen vagy a lábon, mire terjednek ki, hogy nyílnak ki a vendégeid, miről beszéltek, vannak olyan különös történetek, amik úgy megragadtak benned?
Legelőször nyilván mennek ezek a formai beszélgetések, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál, milyen az időbeosztása, meg társai, és utána nagyon-nagyon gyorsan megnyílnak. Ugye nem véletlenül szokták azt mondani, hogy az ilyesfajta szolgáltatók, ugye az olcsó pszichológusok, és ugye mivel én dolgozom táplálkozási tanácsadóként is, ezért nagyon sokszor szokott ez is szóba kerülni, és mondják el a saját problémáikat az emberek, hogy milyen problémába ütköznek, és társai, és egyébként nagyon sok vendégemmel tovább is tudunk menni ezen a vonalon, és tudok nekik ebben is segíteni.
Azt mondtad, hogy étkezési tanácsadó, ugye? Igen. Táplálkozási tanácsadó. Igen. Pontosan. Ez hogy került hozzád közel? Hogy lettél az? Végeztél valamilyen tanfolyamot, vagy autodidakta módon?
Én néhány évvel ezelőtt 20 kilóval voltam több, mint most, és próbálkoztam így is, úgy is, amúgy is lefogyni, nagyon sok fogyókúrát kipróbáltam, és utána jött nekem egy összerakott konkrét étrend, amivel azt láttam, hogy az alapanyagok változnak meg ahhoz képest, amiket én használok, és így szépen lassan elkezdtem fogyni, tartható volt teljesen, és kialakult bennem egy újfajta látásmód az ételekkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, így az internetről, rengeteg podcastet hallgattam, videókat néztem meg, és azokra a problémákra, amik nekem felmerültek személy szerint, azokra tudtam már így reagálni saját magamnak. És ugye sok vendégem különböző problémákkal jön, hogy kinek mi a baj, és nagyon sok mindenre nem tudtam válaszolni, és akkor így elkezdtem egy táplálkozási tanácsadó képzést, és így aztán most már olyan problémákra is tudok segítséget nyújtani, ami velem nem történt speciál meg.
Most a kéz- és lábápoláson belül ugye a bőrrel érintkezik, az ember dolgozik vele, az étkezés, a táplálkozás mennyire van befolyással?
Nagyon sok mindennel, tehát hogy a bőrnek az állapota az rögtön megmutatja, hogy az ember iszik elég vizet, rendesen táplálkozik, stresszese az élete és a többi, tehát hogy nagyon szorosan össze tud függni inkább a lábápolással a táplálkozási tanácsadás.
Lábápolás terén miért a legnagyobb gond, amivel találkozol az embereknél?
Hát, ha mondhatnám, hogy a leginkább, akkor az a boltozat süllyedések. Tehát a nem megfelelő járás kialakulás, tehát már egészen pici korban nem megfelelően alakul ki a kisbabócáknak a járása, illetve a nem megfelelő lábbeli használat.
Na most, ugye lábápolás, az ember először arra gondol, hogy körmöket levágod, kezeled, rendbehozod, de az, hogy erre is kiterjed a figyelmet, hogy a boltozat milyen, tehát ilyenben is tanácsot adsz, és elküldöd szakemberhez, és csinálnak betétet nekik,
szóval. Pontosan, így van, és nagyon sok mindenkinek mondom, hogy tessék talptornázni, és nagyon sokan sajnos még mindig nem tudják, hogy ez pontosan mit is jelent, pedig nagyon sokat tud segíteni.
TAP tornának lényege, hogy gyakorlatilag milyen tanácsokat adsz, hogy mi ez a gyakorlat, amit kell csinálni?
Hát ugye vannak konkrét gyakorlatok, rengeteg gyakorlat van rá egyébként, vannak eszközök, eszköz nélküli gyakorlatok, az egyszerű lábúj összehúzástól a külső, belső talpéllejárásig nagyon sok mindenre kiterjedhet, és tényleg azt tapasztalom, hogy nem tudják az emberek, hogy ez mi és miért jó, mert igazából a talpnak az izomzatát is kell úgymond edzeni és karbon tartani.
Na most azt mondják, hogy a talpon megvan minden részünknek a idegvégződése, és ezzel is foglalkozol?
Így van,
reflexológiás
talpmasszást is csinálok, tanultam. Annyira sűrűn nem csinálom, mert én azt tapasztaltam, hogy nekem nem való a masszírozás, mert én is annyira jól el tudok lazulni, és teljesen alfába lekerülni, mint a vendégeim, és utána nagyon nehéz fölvenni újra a ritmust, amikor jön már a következő vendégem, én meg itt relaxálnék, úgyhogy
sok lenne, ugye?
Igen.
És amikor még csináltad, akkor érezted és visszajelztek, hogy a hatás jó is.
Igen, sokan mondták, illetve ugye onnan ki lehet szűrni, tehát hogy sokszor volt, hogy orvosokkal párhuzamosan dolgoztunk.
Igen. Tehát akkor szerteágaz volt-e?
Na abszolút, igen, mint látta, azért elég sok szakmai igazolás van, hogy azért elég sok mindent megtanultam már így szakmán belül. Igen.
Hát nagyon köszönöm neked, mert tényleg nagyon sok érdekes dolgot elmondtál itt a lábápolás kapcsán, aminek nagyon örülök, hogy tényleg, hogy milyen tanácsokat adsz itt a vendégeidnek. Meskó Bánk beszélgetett Tomolya Monikával.
Kedves hallgatóink, ha összeállításunkat figyelték, hasznos és érdekes könyvek, ajándékok ötleteivel igyekeztünk segíteni szeretteik megajándékozásában a közelgő ünnepek alkalmából. Gondolom, az elhangzott beszélgetésekből az is kiderült, az örömmel végzett alkotómunka szebbé teszi az emberek mindennapjait. Ezt kívánják mindenkinek magazinunk munkatársai, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükbe is elköszön a műsorvezető, Ámen Zsóka. Következő adásunk 2024. január 6-án lesz. Ezt az adásunkat két hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük, valamint a páros hetek szerdáján este 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net-en, van podcast oldalunk is, elérhetősége anchor.fm/60-on /túl.